Az, amit mi a világból tudunk, az az egész nagy, csodálatos természettudományos ismeret, az nem a világnak a képe, ami belül tükröződik, hanem az egész természettudományunk az nem más, mint annak a képe, ahogyan mi vonatkozunk a világhoz. Ami nagyon is szűk, nagyon is elvonatkoztatott, nagyon is vázlatos tudásunkkal. És ezt azért mondom, mert meg vagyok róla győződve, hogy kiváltképpen akkor, hogyha komolyan veszi valaki a evolutív világképet, ha komolyan veszik azt, hogy ez a világ ez csak ugyan fejlődik, és ennek a fejlődésnek mi emberek is a részesei vagyunk, akkor hogyan állíthatjuk magunkról azt, vagy hogyan gondolhatunk arra, pedig ebben a hibában állandóan beleesünk, hogy mi a fejlődés csúcsán állunk. Hát ha a világ fejlődő félben levő, ha csak ugyan, és ma nincs igen más, jobb és elfogadhatóbb magyarázat, akkor honnan tudjuk azt, hogy mivé válunk? Persze ehhez nem kell a Darwin és nem kell a fejlődés elmélet, ezt már Szent János is megmondta, hogy Isten fiai vagyunk, de hogy mit leszünk, azt mi nem tudjuk. Szóval egyszerűen csak ugyan emberi hibrisz azt állítani, hogy az, amit mi, ami nem illik bele a mi hétköznapi világ ismeretünkbe, ami nem illik bele a világról szerzett tudományos tapasztalatunkba, az nincsen. Borzasztó keveset tudunk a világról. Vannak dolgok, amiket csak nagyon halványan, szimbolikusan tudunk megközelíteni. De tapasztaljuk valamiként az itt létüket, tapasztaljuk valamiként a működésüket. Például tapasztaljuk azt, hogy úgy érezzük, mintha a rossznak vagy a gonosznak a csapdájába kerültünk volna. Mindegyikünk kivétel nélkül mindig a jót szeretnék tenni. És helyette mindig a rossz, nem mindig, nagyon gyakran a rosszat választjuk. A jónak és a rossznak a konfliktusa nagyon sokszor felbomlással fenyegeti az egész személyiségünket. Az a három nagy rejtély, amivel elkezdtem közül, ez számunkra a legkézzelfoghatóbb, legnyomasztóbb, és ez az, amivel naponta találkozunk. A rossz misztériumával. Természetesen nem tudok megoldást adni erre a kérdésre. Nem mondanám róla, hogy misztériumos a megoldást találnék rá. Az egész, amire itt most vállalkozni szeretnék, az, hogy közösen kutassunk fel néhány olyan csapdát, amelybe mindannyian folytonosan beleesünk, hogy próbáljuk megtalálni a gonoszságnak és a rossznak azokat a bilincseit, amelyek állandóan megkötözik a szabadságunkat, és meggátolnak abban, hogy olyan jók legyünk, amilyenek lelkünk legmélyén szeretnénk lenni. Néhány démonra kívánok rámutatni. Ha tetszik, ördögre. A realitásukat ezeknek a démonoknak nem tudom kétségbe vonni. Az ontológiai státuszról lehet vitatkozni, arról sok mindent lehet mondani, de hogy vannak démonok, amelyek teológiai nyelven megszállják az embert, az vitathatatlan. Nem kell egyébként teológusnak lenni ehhez. Egészen elképesztő, hogy mondjuk egy Sigmund Freud szó szerint ezt a terminológiát használja. Most jelent meg a bevezetése a Névlélektannak című írása. Kíváncsi voltam, hogy a magyar fordítás is ezt a szót használja. Állandóan arról beszél, hogy az énnek különféle területeit különféle ösztönös erők szállják meg. Tehát szinte jóformán semmi különbség sincs a megszállottság és a megszállás között. Ugyanezt a kifejezést használja, annak a tényállásnak a kimutatására, hogy az ember nem ura saját lelkének, nem ura saját pszichéjének, saját énjének. Legalábbis nem teljesen. Hát ezekről az ördögökről vagy démonokról szeretnék beszélni, amelyek többé-kevésbé mindegyikünk személyiségét megszállják, hol itt, hol ott, akik vagy amelyek, ez a mondanom az ontológiai státusztól függ, akadályoznak bennünket abban, hogy azt válasszuk, amit szívünk szerint igazán szeretnénk. És természetesen, ha démonokról van szó, akkor angyalokról is szeretnék beszélni. Jó lehet, a démonok létét sokkal könnyebben hisszük el, mint az angyalokét. Számomra az egyik legnagyobb élmény, művészi élmény volt, talán már 20 vagy 25 vagy 30 évvel ezelőtt, amikor először hallottam a Honegger és Klöder közös művét, a Johanna a mágián. És akkor még lemezről, akkor még itt volt a Esztergomba. És hát ott, amikor a Johannát meg akarják égetni, és már ég a tűz, és már fölcsapnak a lángok, akkor ugye az oratóriumban megint felcsendülnek a harangok. A falus kisfalujának a harangjai, és akkor a Johanna, nem tudom idézni a fejből, nem tudom, de lényegében ezt mondja, hogy az ördögbe hisznek. Hát miért nem tudnak hinni az angyalokba? Az ördögbe hisznek, hát azért eretlegséggel így, hogy ezzel vádolják, ezért ítélik halálra. Azt elhiszik püspökök, papok, mint teológusok, az ördögöt elhiszik, de az angyalokba nem tudnak hinni. Hát én is azt mondom, hogy azt tapasztaljuk, ezeket az ellenséges erőket tapasztaljuk, azt, hogy nem vagyunk szabadok, hogy megszállják a lelkünket, de az angyalokat nem akarjuk elfogadni, pedig legalább olyan erővel működnek. A késői zsidó irodalomban, tehát a Szentírás, az Ószövetségi Szentírás utáni korban, tehát a rabbinikus zsidóság irodalmában az angyalt az úgy jelölték egy sarokkal. Tehát egy ilyen sarok volt az angyalnak a jele. A zsidó talmudisták és a rabbinusok úgy magyarázták, hogy ez a sarok, ez arra utal, hogy az angyallal úgy olyan váratlanul találkozunk, mint ahogyan amilyen váratlanul összefutunk valakivel a sarkon. Nem látjuk, és egyszer csak összefutunk és találkozunk vele. Az angyal az mindig valami váratlan, az mindig valami építő, az mindig, amikor valami sikerül, amikor valami termést hoz, amikor valami kibomlik. És ezek az erők is vannak, és ezek az erők is működnek. Persze sokkal több érzékenységre volna szükségünk ahhoz, hogy ezt észrevegyük. De tessék visszagondolni arra, hogy a szentírási időkben, a bibliai időkben is amikor angyalokról volt szó, akár melyik újszövetségi elbeszélésekben is, ott is úgy írják le, hogy az angyalokat nem tudjuk empirikusan tapasztalni. Most karácsony táján épp eleget olvastunk, mindig álomba szól. Álomban figyelmeztetett, valami rendkívüli módon. Az angyalok működnek, de empirikusan nem tapasztalhatunk. De hogyha az ember hajlandó arra, hogy egy kicsit úgy elgondolkodjék, imádkozzék, elmélkedjék, reflektáljon a napjára, az életére, akkor egészen biztos, hogy mindig fel tudjuk fedezni ezt a jótékony, támogató, életet adó, erősítő, növelő erőt, ami vagy aki, ismét az ontológiai státustól függően, hozzá segít bennünket emberi létünk céljának az eléréséhez. Ezt bevezetésnek szántam, amit eddig mondtam, és azért mondtam el, hogy ne legyen olyan idegen vagy váratlan, hogyha most este, miután most áttérek a ma esti tulajdonképpen mondani valóra, hogy ennek ezt a címet adtam, hogy a sárga irigység démona és a nemes lelkűség angyala. Még bevezetésként azt szeretném mondani, hogy azok a témák, amelyeket most előveszek, meggyőződésem szerint az emberi együttélésnek nagyon fontos kérdése. Hát irigység és a nemes lelkűség. Talán már ebből is kiderül. És azt gondolom, hogy, és hát valami eleget tapasztaltam is, hogy ezt mondhassam, hogy különféle közösségekbe, papi közösségekbe, szerzetesi közösségekbe, különlegesen is, bármennyire nagyszerű, bármennyire Isten áldása is, és az Isten kegyelme, hogy létezik szerzetesi közösség, de hát azért abban a közösségben is nehéz élni, annak is megvannak a maga terhei, megvannak a maga kísértései. Tehát nyugodtan beszélhetünk arról, hogy a sárga irigység démona a szerzetesi közösség tagjait is megkísérti, és a szerzetesi közösség tagjainak sem árt, ha hallgatnak, vagy ha hallgatnának a nemes lelkűség, vagy a nagy lelkűség angyalára. Tudnélik, a szívünket gyötrő démonok közül egyik leghatalmasabb, hát amit én így mondom, hogy a sárga irigység, hát azért, mert szinte már a külseje is olyan, hogy az irigy embernek az arcszíne is sárga, csak ugye rá van írva az arcára is, az az elkeseredettség, és az az irigykedés, és az az állandó neheztelés. Ez valami alapvető neheztelés a másik emberre. Nem erre vagy arra a tulajdonságára, hanem a létére. Szakadatlanul azt dürzsolja a fülünkbe, ez a démon, mindent meg tudok bocsátani, csak azt nem, hogy te vagy. Hogy az vagy, ami vagy. Hogy én nem vagyok az, ami te, hogy én vagyok, és nem te. Egyébként, ha valakit jobban érdekel, a Max Schelernél bőségesen utána tud ennek olvasni, ezt az angyal, illetve ezt a démont tőle vettem. A sárga irigységnek a démonát. Tehát nem a másiknak a sikere, nem a másiknak a vagyona, nem a másiknak a tehetsége a bosszantó, hanem a léte. Tehát az irigy a másik létezését érzi nyomasztónak. A másik megléte elviselhetetlen teher a számára. A Schiller a francia szót a ressentiment használja erre. Nehezen lehet ezt pontosan visszaadni, tehát nagyjából ugye a neheztelés és az irigység között valahol. Hol találkozunk ilyennek? Hát kérem, sajnos nagyon gyakran, és sajnos mi magunk is állandóan beleesünk ennek a démonnak a hálójába és a csapdájába. Tudnélik, ez a démon keríti hatalmába a pletykálkodót, a botránkozó erénycsőt, általában mindig a szűk látókörű embert, a középszerű tudós, tanár, lehetne folytatni. Ugye milyen furcsa jelensége az életünknek, hogy a rosszról olyan szívesen beszélünk. Ha nem tudunk miről beszélni egymással, akkor egy harmadikat kell szidni, csepülni, és abban a pillanatban létrejön a kommunikáció és a társadalás. És hogyha elkezdünk valakit dicsérni, akkor a másik vagy a többi, az már gyanít valamit, hogy ennek milyen hátsó szándéka van. Szóval ez a középszerű ember a maga szintjére szeretné lehúzni a többit is. Nyomasztja, persze egyúttal el is bűnöli a nagyság. Mélységesen zokon veszi, hogy a másikban megvan az a tulajdonság, ami belőle hiányzik. Ha nagyon frivolan fejezném ki magamat, akkor ezt mondanám, hogy folyton ez marja, folyton ez a gondolat él benne, nem igazság, hogy a másiknak megvan az, amit én olyan veszettük kívánok. És nekem nincs meg. És mi ennek a magyarázata? Kérem, az öröm, a nagyság, a boldogság, a szerencse, az erő mártesként hozza az embereket. Nem tudja levenni róluk a szemét az irigy sem, akár akarja, akár nem. Szeretné elfordítani a tekintetét, mert kínzó vágy gyötri érte, de tudja, hogy várakozása reménytelen, ezért minél erőteljesebben igézi meg a világban tapasztalható jóság, annál megszállottabban keresi az értékek negatív ellenpólusait. Elferdül a világlátása, hamarosan mindig mindenben csak a rosszat észleli. Nem bír, szinte nem bír ellenállni a benső kényszernek, hogy mindig állandóan szidjon, ócsároljon, lekicsinyeljen, fumigáljon mindent, ami csak elébe kerül. Csak mocskolni tudja a környezetét. Az életét, a világot, a körülötte levő embereket pusztán azért, hogy igazolja a hamis világképét. Nagyon jó, nagyon találó megjegyzést hallottam erről még a szegény Rónai, amikor még élt, valakiről egy harmadikról beszélgettünk, körülbelül hát ilyesfajta témát, mi is beszélgettünk róla. Na és azt mondja nekem, tudod, ez a, mondta a nevét, ez olyan, mint amikor behoznak az asztalra egy csodálatosan, gyönyörű, sárga, őzölgő, tiszta, átlátszó húslevest, és akkor ő előbb beleköp, és akkor azt mondja, fúj, milyen undorító, és akkor azután kezdje el enni. Hát szóval valamiként így vagyunk ezzel, hogy ha szép is, először beleköpünk, hogy mondhassuk, hogy milyen undorító, és azt akkor már eleget tettünk ennek a furcsa, bennünk élő kényszernek, hogy mindent ócsároljunk, mindent lenézzünk, tehát a hamis világlátásunkat akarjuk igazolni.